úgyis lépni, megbetegedés, amely gyakorlatilag trombóton belülő lejézlégzéssel jár, disznóéval, sipoló légzéssel, improduktív köhögéssel, melkasi feszítettségezéssel, és egy meglehetősen gyakori kórképről van szó. Egyes adatok szerint nyilvánvalóan az országonként változik. De az asztmának a gyakorisága az 1-5% között variálódik nagyjából, de gyakorlatilag világszerte 300 millió ember szemben asztmában, és bizony az adatok arról van, hogy ez egyre gyakori lesz. Tehát körülbelül 10-20 éven belül kb. A negyedével meg tud még emelkedni. És gyakorlatilag az ember azt gondolná, hogy érdekel az asztma, mert nagyon súlyos dolog. Igenis súlyos problémáról van szó. Jelenleg minden 251 haláleseket asztma okoz, tehát nem is gondolnám igazából, hogy ennyire súlyos kórképről is lehet szó. Egyébként ennek kapcsán mutatik is egy korabeli cikk, amit a 30-as években egy orvos közölte. Egy jó fiatal vérbetege, aki az első súlyos asztmása követően öngyilkos lett. Annak ellenére, hogy az adrenalinnal gyakorlatilag az asztmása teljes egészében viszonylag gyorsan oldható volt, mégis annyira elesettük érezte magát, annyira nehezen, annyira szörnyűnek érte meg ezt az állapot, hogy mindenütlenesen érkező öngyilkosságot követett el. Úgyhogy az asztma igazából különösen a súlyos stádiumaiban egyébként is igen fontos korkép, és a tényleg, ahogy már említettem is, nagyon gyakori. Mi okozza a légúri szűkületet? Alapvetően két dolgán állt a háttérben. Az egyik, az a bromosok, a sima izmainak a kontrakciója. Tehát ez az, ami ugye a légúri obstrukciónak az egyik fontos komponense. A másik, emellett a gyulladásos folyamatok. Hát ebben nem is olyan cikk, nem is semmi. Próbálom még az egyre adatokat. Tehát a sima izom kontrakció mellett, ami még fontos, az a gyulladásos folyamatok, illetve a légúrásnak a hiperreaktivitása, amelyek szintén szerepet játszanak a légúti obstrukció kialakításában. Két fő formáját különítjük el az asztmának. Van az allergiás, és van a nem allergiás. Nagyon sokszor ez nem ilyen egyszerű, mert nem olyan egyszerű megállapítani, hogy a betegnek pontosan melyik formája van igazából, már csak azért is, mert majd a patomeolizmus már mutatni fogom. Ezek elég gyakran átfedődnek, tehát elkezdődik mondjuk a beteg asztmája allergiás formában, és aztán átmegy egy nem allergiás asztmája. Jó, tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy minden most eredményes osztályban, ez is kész. Hogyan is néz ki ennek az egésznek a patomeolizmusa? Ez az általában az ideális, hogy elsőre kicsit magyarulnak tűnik, bár lehetően is. De miről van itt szó? Gyakorlatilag minden asztmás roham, igazából a légúti obstrukcióba járó légúti roham, az két légkörben, két fázisban szeresen. Van egy korai fázis, ez az azonnali reakció, ami gyakorlatilag egy allergén, mint a rózsaszínek az allergén. Az allergén hatására rögtön bekövetkezik, vagy hát percben belül, és általában egy fél óra alatt kialakul maximális légúti szűkület, ami aztán körülbelül egy órán belül oldódik is. Tehát az egész aztán csomagnak az elején van egy használó reakció, ezt mi okozza, ezt a hízósejtekből felszabaduló különböző mediátorok, mindenféle háromtetős furcsaságok, prostaglandinok, leukotriének, vagy a trombocit aktiváló faktor. Tehát ezek azok, amelyek az azonnali reakcióért felelősek, és ilyenkor a sima izmoknak az összeduzdulása dominál. Tehát az asztma első fázisa az alapvetően a sima izmok kontrakció formájában nyilvánul meg, tehát a bromosok sima izmai összeduzdulnak. Ez tehát a korai forma, igen ám, de olyan 3-6 órával később jön a késői reakció, ami már egy elhúzódó légúti obstrukcióval fog járni, és ennek az az oka, de tiákat és sejtekből különböző egyéb háromlegős citokinek szabadulnak fel, amelyek aztán neozinofileket, illetve neutrofileket, illetve egyik különböző sejteket fognak vonzani, és ezekből aztán további háromlegős mediátorok szabadulnak fel. Ez az ECP például, ez az eozinofil patinos fehérje, nem tudjuk, ez a fűbázikus fehérje. Egy gyakorlatilag a késői fázisban már dominál, a különböző sejtekből felszabaduló különböző mediátoroknak a hatására létrejövő gyulladásos reakció. Jó, tehát a korai fázis a sima izom kontrakciót jelent igazából, a késői fázis az már gyulladásos reakció, de igazából tehát ilyenkor már a hiperreaktivitás, az ödéma, a vazodilatáció, a fokozott szekréciós tevékenység, ez az, ami a gyulladásért, ez az, ami a légúti obstrukcióért felel. Jó, tehát igazából ez a két fázis között a különbség. A sima szempontakció versus tudatás, persze ilyenkor is van a később fázisban is tanuló konstrukció, mert van sima szempontakció. Most amit itt ez az ábra még mutat, az az, hogy itt az egész az allergénből indul ki. Tehát az allergén hozzákötődik az ők is receptoraihoz, az IgE antitestekhez, amik már korábban hozzákötődtek a hízósainkhez, és aztán ebből egy begyártott felszabadulás fog történni. Igen ám, néha hangosabb, néha hangosabb. Azért lehetettek mind a tudom, de remélem, nem csak egy homologizáltam. Jó, oké, szuper. Na, amiről még ez az ábra mutató az, hogy nem csak az allergén képes ezt az egészet beindítani. Vannak ugyanis, hogyha nem allergiás használban, mindenféle egyéb specifikus irritánsok, füst, hideg levegő, ózon, különböző vírusok, borok, amelyek szintén képesek kiváltani ezt az egész folyamatot, így pedig úgy, hogy ezek az irritánsok hozzákerülnek a trómusokban, tehát a trómusok falában lévő irritáns receptorokhoz, és egy vágyos reflexen keresztül acetilkolint fognak felszabadítani, ami aztán szintén képes a hízósejtekből megjelentett felszabadulás indukálni, vagy önmaga is ide, M3-as receptorokon keresztül a sima izmokat összehúzni. Tehát ez már a másik oldala ennek az egésznek, itt már nem az allergén a fő probléma, hanem itt az irritáns receptoroknak az aktivációja. Egy nagyon fontos komponens asztmában a légutaknak a hiperreaktivitása. Tehát az, hogy ezek az irritáns receptorok, ezek gyakorlatilag egyéb nem bronhokonstrikciót létrehozó ingerekre és bronhokonstrikciót fognak indukálni a betegnél. És ilyenkor még egyéb ilyen mindenféle peptidek, neuropeptidek is képesek abszolút reflexzényen felszabadulni ezekből a neuronokból, amik aztán szintén hasonló folyamatokhoz vezetnek. És ugye az elején említettem, hogy az, hogy allergiás vagy nem allergiás, az két fő teljesen ugyanán, de nagyon sokszor ezek összefonódnak. Tehát, hogyha teszem azt, egy allergén károsítja a légutaknak a nyálkahártyáját, és szabaddá teszi ezeket az irritáns receptorokat, akkor utána már a nem allergén komponens is bejön. Tehát olyankor már mondjuk a kis hatásával, illetve a hatásával is konstrikció fog létrejönni. Tehát egy allergiás átmegy már egy kérdőformáló. Úgy tehát, hogy gyakorlatilag összefonódnak ezek a dolgok. Na, egészen röviden csak az aszmáról. Mi is az aszma? Az aszma egy tőleg eredetű szó. Ez diszmonikál. És ez már egészen régen a kifejezés. Amikor ezt legelőször alkalmazták, Hippokratész idejében, ekkor ez még mindenféle légúti szűkületet jelent. Tehát a diszmonikával járó betegségeket használhatunk. Ekkor még nem volt különbség a között, hogy pontosan milyen formában állunk szerintem, hogy milyen szó. Az első komolyabb leírása az asztmának, az időszámítás első-második században tehető. Egy görög orvos Szalámis írta le az akut és krónikus megbetegedések című művében az asztmának pár jellemzőit, amit aztán később latinra le is folytatja a román orvos, 4.-5. században. És ebben már ugye bizonyos fontos pontjai az asztmának leírásra kerülnek. Tehát például az, hogy törékenyebb szervezet esetén, vagy férfiakban, vagy hideg, tehát telente, vagy éjszaka gyakrabban jelentkeznek rohamok. Még az, hogy férfiakban gyakorlatilag az nem feltétlenül igaz, tehát fiatalabb korban tény, hogy fiúkban gyakori, mint lányokban, de aztán később felnőttkorban már van egy eltolódás, a lény eltolódás a nők irányába. De a többi megfigyelés az egészen jó. Tehát valóban telente, valóban éjszaka, amikor a paraszimpatikus túlsúly ugye szerepet játszik, ilyenkor gyakori az aszmásrohamnak a megjelenése. És egészen, tehát ilyenkor ez az akkor is fontos megbetegedések nevezetű mű, ez már pár javaslat, terápiás javaslatot is felvetett. Tehát például alkalmazunk ilyenkor a betegeken beöntés, vagy érvágás, vagy hashajtás, vagy a felkarnak a dörzsölését, amit ugye a beteg nem fog megköszönni, de legalább jobban se lesz tőle. Tehát itt már van pár ilyen terápiás javaslat, most egy terápiás javaslat közül, ez nem is akkor a hülyeség, a környezet változásokat, az, hogy a tengeri levegő mennyire jó tesz egy aszmásnak, ezt már akkor is megfigyelni, tehát gyakorlatilag már a 4.-5. század környezetben ezt tudták. Hát kár, hogy ugye most nem az a helyzet, hogy van az aszmás, hanem hogy a főnök érzők pedig előtt beutaljon két hét a Bahamákra, pedig az tényleg jó tenne. De minden esetben ezt már itt megfigyeltek, hogy ez bizony a környezet változás, az jó tesz. Újabb ugrás, 12. század, itt már úgy egy kajdonkoros mint az ábra, de itt már alapvetően arról volt szó, hogy nem javasoltak az érvágást. Tök jó, tehát legalább már ezen túl vagyunk. Viszont ők is javasolták a környezetváltozást. Tehát az, hogy például a beteg városból költözzön ki a perifériára, tehát a külvárosban, már megfigyelték akkor, hogy ez javít a betegnek az állapotán. Aztán jöttek a különböző lépcsőfokok, megfigyelték az idegi tényezőnek a szerepét, megfigyelték a különböző nemzetközi ingereknek a szerepét. Azt a jó fiúmat javasolnak, 17-ben Thomas Kuhn, ez két évi dolog. Ugyanis valóban, hogyha súlyos asztmás soha van valakinek, akkor a opioidok, ezután kerülünk majd itt akkor a remű, az előadásokon. Tehát az opioidok, amikor a szeratív hatások révén igazából képesek a betegnek a légzését gazdaságosan akar tenni, tehát hogyha nagyon pánikba van, akkor igazából ez segíteni. De két probléma van az opioidokkal. Az egyik az az, hogy hisztamin felszabaduláson keresztül rohanpasi dolog. Ez mondjuk nem annyira szerencsés, hogy asztmás betegnél. A másik a központi legrendszerű támadásponttal légzésbe feszülve. Ez megint csak nem. Tehát az, hogy opioidot adjunk egy asztmás betegnek, ez azért nem ennyire egyértelmű, inkább azt mondanám, hogy elhagyunk opioidot. És aztán a vagy a szemétetompó és a füstés egyéb dolgok is. Több ilyen stádium, több ilyen nevezetes pont is volt történelmi folyamat, de nem hiszem egyébként, hogy ezzel nekem az időt nagyon húznak kéne. Inkább beszéljünk egy gyógyszerekről. Tehát milyen gyógyszereket lehet alkalmazni asztmásrohamnak az oldására, illetve egy asztmás betegnek a kezelésére. Ugye említettem a patomechanizmusnál, hogy igazából egy két fázis különül előbb mástól van, az azonnali reakció, ahol a sima izom összehúzódás dominál, és van egy késői reakció, ahol a gyulladásos kompanás dominál. Most ennek megfelelően igazából az asztmaellenes szereket egy két csoportra hozhatjuk. Lesznek a bronchodilatátorok, és lesznek egy gyulladásos csökkentő. Most ez egy bronchodilatátor, ez nem a legszerencsésebb elnevezés, ugyanis gyakorlatilag minden gyógyszer, amit egy asztmás betegnek adunk, az bronchodilatátor. Persze, azért egy bronchosokat. Most ez a négy intű bronchodilatátor, ez a csoport megnevezés. Ez igazából arra utal, hogy ezek a gyógyszerek képesek a trombusoknak a sima izmát relaxálni. Tehát ezek itt a sima izom relaxáló vegyületek lesznek. Péterek Tarlomisnak és társaim, a zöld csoport. Ezek lesznek azok, amelyek képesek arra, hogy egy asztmás rohamot gyorsan, viszonylag gyorsan perceken belül feloldanak azáltal, hogy ezt a korai reaktív, ezt a sima izom kontrakciót be kell tolni. A másik csapat, a pirosak, ezek a gyulladás csökkentők, akik főleg a késői fázisban, tehát ugye az ödémás megvastagodás, a fokozott vaszulális permeabilitás, és a többi, és a többi, tehát amelyek a gyulladásos reakcióba fogunk beleszólni. Jó, tehát hogy alapvetően ez a két csoport van. Na most a zárójeles dolgok itt mutatják, hogy ez az elválasztás, ez a csoportosítás azért nem annyira éles. Tehát több olyan gyógyszer is van itt, amelyik mindkét hatással rendelkezik. Tehát például a teofilinnek is van gyulladáscsökkentő hatása, ott zárójelesen szerepel, mert nem semmi nem. Igen, szakmai származóként fut, de majd valószínűleg a szó. Holott neki a fő hatás az a bronchoságító hatás. És ugyanígy például a leukotrén antagonisták, a fő hatása az a gyulladáscsökkentés, de ugyanúgy rendelkeznek ők is bronchodilatáló hatással. Jó, tehát itt a határ azért nem annyira éles, de mégis azért alapvetően erre a két főcsoportra lehet felosztani az asztmában, illetve a COPD-ban is alkalmazható vegyületeket. Még egy dolog itt az elején. Az asztma kezelésében az inhalációs készítményeket részesítjük elünkben. Tehát ezek itt majdnem mindegyik, amit mutatok, ezek inhalációs szerek. Lesz orális vegyület is, tehát lesz már kivétel, ezt nem szubkutyán alkalmazandó is. Mégis többnyire az asztma kezelésében azt szeretjük, hogyha a beteg inhaláló vegyületeket, már pedig azért, mert így tudjuk a leginkább globalizálni a hatás és a mellékhatásokat is. Tehát, hogyha a beteg inhalálja, akkor nem kell annyira, itt is lesznek a különböző, szisztémás mellékhatásokkal számolni. Ja, igen, hát egy dolog viszont, hiába inhalálja, hogy ez úgy működik, hogy beveszik a szájukba, ott nyomnak, mély belégzés, 5 másodpercet bentartják és aztán kifújják. Most ez alatt egy gyógyszernek kb. 90%-kal elrakódott a szájban, a darabban. Tehát amikor az inhalációs kezelésnél is nagy rész, az bizony a gasztrointesztinális rendszerbe kerül ki. Tehát előbb-utóbb a kövenyeli. A szájában elrakódjuk, vagy már eleve megy a karaté, illetve az ozokalkusz környékére. Következésképpen hiába mondjuk mi ezt, hogy minél inkább ugye inhalációs készítményeket adjunk. Nagyon fontos, hogy ne legyen szívúdöngők a gasztrointesztinális rendszerből. Ugyanis nagy része, az igenis lenyelésre kerül, akár nem is nézzük. Na, nézzük az első csoportot. Ugye az első csoport ezek a bronchodilatátorok, és a bronchodilatátorokon belül a legfontosabb csapat, ezek a bétakettő agonisták. Ez az, amiben a szimpatikus rendszernek a végén járunk tulajdonképpen, tehát ezzel a csoportra fontos lezárni a vegetatív idegrendszert, hogy ezt ne jövő héten, amikor demodírhassadok. Tehát a véteget eurónisták, és szerintem egyébként az a gyakorlatokon már emberek sorra is került, tehát ezt már minden gyakorlat ezek elmondtam. Az egyik legfontosabb a modellátor csoport, nekik a fő indikáció, az az asztmának, illetve a COPD-nek kezelése. Ez az egész honnan indul ki, az egész az efedrintől. Az efedrin ez egy alkaloid, tudja, hogy volt már úgy, hogy gyakorlatokban egy indirekt szimpatikus hatású vegyület, már kb. 2000 sőt, inkább 3000 éve alatt van összekült a kínaiak. Az efedra szintén a vezető növénynek a felhasználásával. Viszont Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban 1970-ben kezdték el őt alkalmazni. Tehát tulajdonképpen az időskálán, ami most a nyugati világot tekintjük, ott nem az efedrin az első, hanem az adrenalin. Tehát az adrenalin ez volt az, amit 1950-ben már alkalmazott az aszmának a kezelésére, akár inhalációban, akár szív után, ez a két alternatíva volt. Orálisan nem, értem. Azért nem, mert katekolamiról van szó. Egy katekolamiról, amely ugye rossz felszívódással rendelkezik, a orálisan semmi értelme nincsen őt adni, és a további hátrányai is vannak, nevezetesen az, hogy az adrenalin minden receptor az hozzákerülik, mármint minden adrenalinceptorhoz. Tehát az alfa és a beta receptorok egyaránt aktiválva lesznek, ez bizony mindenféle nem kívánatos hatással jár, hogy éppen egy asztmás betegről van szó. Tehát ugye a legnagyobb a tibonzi szívhatások. Tehát a tahikardia, a palpitáció, a angina, a rütmiák, mindenféle probléma beülhet ilyenkor fel. Úgyhogy az adrenalin ma már nem nagyon alkalmazzák az asztmának a kezelésére. Ugyanez a helyzet az izoprenalinnal vagy izoprotenolval. Itt már ugye eltolódik egy kicsit a beta receptorok irányából hatás, hiszen ugye, ahogy látszik a szerkezetében is, és nyilván erről volt szó, hasonlóan ebben a hazzakban. A nitrogénhez ugye egy három edőcsoport kapcsolódik, már pedig a szerkezethatás összefüggéseknél kialakították, hogy ez bizony a beta receptorok irányába való eltolódás fogja jelenteni. Tehát az izoprenalin már az alfa receptorokhoz nem kötődik, csak a beta receptorokhoz, viszont itt még nincs szelektivitás. Tehát ő ugyanúgy képes a beta egyet is aktiválni, következésképpen ugyanúgy képes szívhatásokat produkálni, következésképpen ő sem nagyon alkalmazok használva. Persze ugyanúgy ő is katekolamin, nem is lehet korábban adni. A következő lépés volt az oxiprenalin. Itt már van némi eltolódás a beta 2 irányba, de még mindig nem elég ahhoz, hogy ő egy megfelelő asztmellenesszer legyen. Ő is ugyanúgy szívhatásokkal rendelkezik, némileg enyhébb szívhatásokkal, de ez még jelentős ahhoz, hogy ne szeressük őt. Úgyhogy tulajdonképpen elérkeztünk a lényeghez, azokhoz a beta 2 agonistákhoz, amelyek csak beta 2 agonisták. Tehát ahol már nincsen beta 1 aktiváció, és ezáltal ő többé-kevésbé szívhatások nélkül, meg egyéb problémák nélkül képesek az asztmás betegek bronkos görcsét oldani. Most a beta 2 agonistáknak két csoportja van. Azt szerint, hogy mennyi ideig hatnak, vannak a rövid és vannak a hosszú hatású vegyületek. Ez az ábra, ez a rövid hatású vegyületek, mutatja Svabának és Hidegőket a Sol Techningből. Tehát ugye a rövid hatású szelektív beta 2 agonisták, szalbutamol, termutanin, fenoterol és a legújabb, az a levoszalbutamol. Erről csak annyit, hogy 99-ben fejlesztették, ezt 2004-ben került először felhasználásra. Mi volt annak az oka, hogy a levoszalbutamol bevezették? Az, hogy a szalbutamol az alap ebben a csoportban, vagy egy racén. Tehát ő a balra és a negatív, tehát ő a balra és a negatív, és a bal és a jobbra forgató izomereket is egyenlően tartalmazza. És megfigyelték, hogy igazából hát a beta 2 agonistáknál, különösen a szalbutamolnál, a jobbra forgató izomer az, ami fontos. Tehát ez az, ami a drogadilatlanul hatásért felel. Úgyhogy a levoszalbutamol ez csak a jobbra forgató formája a szalbutamolnak. Úgy gondolták, hogy kevesebb mennyi hatás lesz, ugyanolyan jó drogosnágító hatás mellett. Ez nem teljesen valósult meg, de legalább drága, mint a szalbutamol. Utána ez az első csapat itt, ezek a rövid hatású vegyületek. Mire alkalmazzuk őket? Alapvetően egyetemi tervező rövid hatáson. Még egyszer, a hatás tartalmazza 4-6 óra. Tehát pár percen belül fellép a hatás, a maximális hatáson fél, egy óra alatt elkezdődik, és aztán a maximális, és aztán a hatás tartalmazza 4-6 óráig alatt. Tehát ez a 6 óra kell, hogy ez a hatalmával a rövid és a hosszú hatású béteket tudom is meg között. Most ők azok, amelyeket inhalálva, tehát alapvetően inhalálva, rohamoldásra alkalmazunk. Utána ezek a vegyületek, ezek rohamoldók. Azt már betegnek itt, mert rohama van, inhalál, így a rövid hatású béteket tudom is meg. Tényleg nem akarok nagyon belemelni, a második gyakorlatilag. Rossz pedegződés. A második előadásra már nem marad semmi. Tehát a klinikai farmakológiáról direkt fogok tudni beszélni. Jó, most csak annyi, hogy rohamoldásra alkalmazzuk ezeket a vegyületeket. Alapvetően tehát inhalálva. a szalbutamol és a terbutalin léteznek orális beszerelésben is, sőt a terbutalinmal szokudán is. Tehát gyakorlatilag őket meg lehet adni, hogy minden esetben az inhalációs adagolást részesítjük erőben. Hogyan hatnak ők? Ezt már elvertudjuk kell. Ugye alapvetően itt a beta 2 receptorok az izgatása, az a CNP-szintet fogja megemelni. Tehát ezek a vegyületek, ezek a bronzsok sima izmainak a CNP-szintet megemeljük, és ezáltal relaxálnak, hiszen a CNP az a miozin könnyűlánc kinázat az aktivitást fogja meg eltolni. Ez a fő hatás, a bronhadilatáló hatás. Ez a rózsaszín területét az nem valami elkeserelt tumor, hanem itt arról van szó, hogy a beta 2 receptorok, azok főleg a kis bronhiumosokban, illetve az alveolusokban fordulnak elő. Tehát a beta 2 receptoroknak több mint 90%-a az a kis bronhiumosokat érintő és az alveolusokat, tehát főleg azok tudnak kitalálni. Ez a fő hatás tehát a bronhadilatáció. De emellett két további hatása is van a beta 2 agonistáknak. Az egyik az az, hogy a csillószőröknek a mozgását serkentik, tehát szekretomotorikus hatással rendelkeznek. Ez azt jelenti, ugye, hogy ez azért jó, hogy a fokozott váladék termelés, hogy ezért tudják olyan módon, hogy könnyebben ki tud örülni. Gyakorlatilag köptetőszereknek is tekintetek a béteket magam is. A harmadik hatás zárójelben van, ugyanis ez viszonylag gyorsan eltűnik. Tehát a béteket magam is meg, képesek a különböző gyulladásos sejtekből megjártatnak a felszabadulását gátolni. Viszont ez a hatás az gyorsan eltűnik. Feltehetően azért, mert a gyulladásos sejteknek egy beta 2 receptorot gyorsan deszenzitizálódnak. Tehát igazából hiába ez megfigyelhető a kezelés kezdetén, de aztán ez gyakorlatilag egy eltűnő hatás, és ezért nem mondhatjuk azt, hogy a beta 2 agonisták jelentős gyulladás csökkentő hatással rendelkeznének. Jó, tehát igazából itt alapvetően a bronhadilatáció, illetve a csillószerek mozgásának a fokozása, a szekretomotorikus hatás az, amelyek fontosak. Ez volt tehát az első csapat igazából a savár, tehát a rövid hatású vegyületek. Igen, de vannak hosszú hatású béteket vagonisták is. Miért? Azért, mert voltak olyan betegek, akiknek már túl gyakran kellett a rövid hatású vegyületeket inhalálni. Most ez ilyenkor már nem szerencsés, már csak a mellékhatásokat tekintve sem. Úgyhogy létrehozták a hosszú hatású vegyületeket, a szalmeterolt és a formaterolt, amelyek inhalációs készítmények, illetve a klembuterolt, a vanbuterolt és a pokaterolt, amelyek orálisak. Bár itt is érvényes, hogy az inhalációs készítményeket részesítjük előnyben. Tehát alapvetően, hogyha hosszú hatású béteket vagonisták kerülnek felhasználásra, az majdnem mindig a szalmeterolt, illetve a formaterolt. Hatástartam több mint 12 órás. Tehát őket naponta egyszer, vagy esetleg két részletben, reggel és este lehet alkalmazni. Ami még látszik, hogy a formaterol, ő az, aki a leggyorsabb hatású, a hosszú hatású vegyületek közül. Tehát ezeknek ugye az a hátránya, hogy igazán sokáig hatnak, de később ér fel a hatás. Tehát őket rohamoldásra nem lehet alkalmazni, őket majd roham megelőzésére fogjuk adni. Tehát ők profilaktikus szerek. De ezek közül a vegyületek közül azért a formaterolnak viszonylag gyorsan felépő hatása van. Tehát ő igazából az átmenet a rövid hatású és a hosszú hatású vegyületek közül. Tehát neki már hosszú hatása, de még viszonylag gyorsan hat ahhoz, hogy akár még általára a oldása is megfelelő legyen, de igazából a labák, tehát a hosszú hatású béteket tulajdonisták rohan megelőző szöveg. Tehát a profilaktikusan alkalmazott használásokat. Ultrahosszú hatású, most már ilyenek is vannak, illetve próbálkoznak felül, ebből az egyik a farmotemol, az indokaterol. Valamelyik a kettő közül már egyébként van. Tehát most már nem csak klinikai vizsgálatban fordul elő, hanem elkezdtek alkalmazni, de egyelőre a COPD-ben adják őket. Tehát ők még aztmában nincsenek, csak COPD-nek a kezelésében. Kb. 24 éves hatástartalomban rendelkeznek, őt az ultrahosszú hatású béteket van is meg. Ez tehát a legfontosabb csapat. A béteket vagonisták az asztmának a kezelésében a rohamboldók közül. Tök jó hatások van tényleg. Milyen mellékhatások vannak viszont, tehát azért nem minden felépik tejfel. Most itt elég sok mellékhatást fogok mutatni. De alapvetően azért a béteket vagonisták kevéssé veszélyesek. Tehát hogyha a beteg tényleg csak akkor alkalmazza őket, amikor szükség van rá, és akkor is inhalálva, akkor szinte semmilyen mellékhatást nem okoznak. Ezek a mellékhatások, amiket mutatni fogok, főleg a hosszabb hatású vegyületekre érvényesek, és főleg akkor, hogy orálisan vagy parenterálisan adják őket. Jó, tehát inhalációban minimális a mellékhatásoknak a valószínűsége. De azért mégis van két olyan mellékhatás, amit mindenképpen tudni kell, és maradék hét, amit megjavaslott. Az első legfontosabb az a kardiovaszkuláris mellékhatások. Tehát a beta-2 agonisták is képesek ritkán ugyan, és mondom főleg szisztémás alkalmazás, mert a hosszú hatású vegyületek, de képesek kardiovaszkuláris problémákat, a palpitációt, tahikardiát adott esetben előidézni. Aritmiákat nem nagyon figyeltek meg, tehát az aztán challenge. A palpitáció előfordulhat a vangina, és ennek három oka van. Bár csak kettő látszik, de az igazából három. Az egyik az az, hogy a beta-2 szelektivitás az tulajdonképpen viszonylagos. Tehát igaz, hogy azt mondjuk, hogy ezek szelektíven hatnak a beta-2-re, de nagyobb dózisban hatni fognak a beta-1-re is. Tehát azt jelenti, hogy direkt beta-1 megjelent a szívhatással rendelkezhetnek nagyobb dózisok alkalmazása esetén, különösen ugye tehát szisztémás otagolásnál. A másik, a szívben vannak beta-2 receptorok is, és azok szintén képesek pozitív inapronatomatókat is kifejteni, bár nyilván a szerepük sokkal kisebb, mint a beta-1 receptorokén. Tehát direkt szív beta-2 hatása szintén előfordulhat, ami ezt okozza. A harmadik, beta-2 receptorok ugye az ereken találhatóak, tágítják az ereket, ereken is, tágítják az ereket, ezáltal reflexes tachikardiát okozhatnak. Ez szintén hozzájárulhat a kardiovaszkuláris hatásokhoz. Sőt, van még egy negyedik hatás is, ami azért nem annyira fontos szerintem, ez pedig az, hogy prészinaptikusan beta-2 receptorok előfordulnak, amelyek a neurotranszmitterek felszabadulását fokozzák. Tehát egy beta-2 agonista elviekben prészinaptikus beta-2-n keresztül a noradrenalin felszabadulást fokozhatja, ami aztán szintén kiválthat kardiovaszkuláris problémákat. Jó, akármilyen is, több oka is van, biztos, hogy ez a legfontosabb mellékhatás, a kardiovaszkuláris mellékhatások. A második, ami a legfontosabb, az a tremor. Tehát a parancsinkban, tizmokon található beta-2 receptorok aktivációja remegés fog kiváltani. Ez a kettő, ez szerencsére egy idő után elmúlik, vagy legalábbis mérséklődik. Tehát ez a két mellékhatás az, ami a legfontosabb. A kardiovaszkuláris problémák és a tremor. Az összes többi, amit itt vetíteni fogok, ezek már ritkábban jelentkeznek, vagy egyáltalán nem. Tehát a metabolikus problémák, a vércukorszintnek az emelkedése, vagy a ibuprofennek a befolyásolása, a hipokaliémia, azáltal fokozódik a vázizomzatban a kálium felvétel, az artériás nyomásnak a csökkenése, artériás oxigén nyomásnak a csökkenése, ez szintén előfordulhat. Valószínűleg amiatt, hogy ilyenkor a vazodilatáció, az a rossz ventilációval bíró alveolusoknak a véráltalanulását azt fokozni fogja, és gyakorlatilag ezáltal ugye csökken az oxigéntenzió. Ennyi hipertalanság és a többi, ezek mind előfordulhatnak, azért nem fontos. Tehát igazából itt a két első, és ezen kívül még jó, hogyha a metabolikus mellékhatásokat, mint a hipokaliémiát, azt megnézitek. De igazából a többi az már nem annyira vészes. De a tolerancia az kérdőjelesen van megemlítve. Megfigyelték külön a szalmeteronát. Egy egyes betegekben hosszú alkalmazás esetén a hatás az eltűnt. Tehát gyakorlatilag megszűnt a kontrollja a betegnek. Ennek elképzelhető, hogy a beta-2 receptor egy bizonyos gátló variánsának az oka, a variánsának a megjelenés az oka. Tehát a 16-as pozícióban, hogy amikor most kicserüljük, elképzelhető, hogy emiatt a betegek egy részében a beta-2 agonisták hatása az nem annyira jó, és egy idő után megjelenik. Jó, de ez ritka. Ez a tolerancia kialakulása, ez sem teljesen világos még. Jó, ezzel tehát befejeztük a beta-2 agonistákat, mint az egyik legfontosabb a dilatáló csoport. Van azonban még két másik lehetőség is a tolosoknak a tárgyítására. A második csapat ezek a metilxantinok. A metilxantinok ugye a koffein, a teofilin és a teopromin, ezek a természetes alkaloidok, ezek azok, amelyek a kávé, tea, illetve a kakaó növényben igazából előfordulnak. Most ebből a háromból, ugye a koffein az egy trimetilxantin, a másik kettő meg két dimetilxantin, tehát két metilcsoportban rendelkeznek. Nincs jelentősége. Ebből a három alap metilxantinból a teofilin az, ami a legfontosabb nekünk most, ugyanis neki a legjelentősebbek a sima izomrelaxáló hatásai. Tehát igazából aztán a metilxantinok közül a teofilin alkalmazott, amit egyébként 1888-ban uzonált Albert Hosszerű, egy német biokémikus volt. 1910-ben ő Nobel-díjat kapott, de nem ezért. Tehát a nukleotid bázisoknak a felfedezését kapta meg a Nobel-díjat, csak emellett konkrétan felfedezte és izolálta a teofilint is, hiszen amit látjuk, ezek mind purin bázisok. Ez az alap struktúra, az egy purin báz, és arra pakolnak el a metilcsoportok. Most az alap bázisok, ezek kevésbé vízoldékonyak. Úgyhogy teofilinnek van egy vízoldékony formája, úgy hívjuk amilofilmnek, az a teofilmnek az epidendiaminnal képzett komplexen. Tehát ő az, ami intravénás alkalmazásra is lehetséges. Jó, tehát a teofilmet magában nem lehet paraterálisan adni, mert nem bűzoljék, vagy az amilofilmet lehet. És az ábrán mutat még egy újabb vegyület, egy szintetikus xantin származékot, ez egy propilxantin, tehát nála ugyanennyi metilcsoport lóg le a purinvázolán egy propil rész. Őt mostanára kezdjük bevezetni az aszmának illetve COPD-nek a kezelésére. Hogyan hatnak ezek a vegyületek? Majdnem minden ugyanaz lesz, mint a B2 agonistáknál, ezért vannak pici különbségek. A fő hatás az itt is a bronhidratáció. Tehát a bronhusok sima izmának az elevenesztése. Ezt azonban nem tudjuk, hogy miért csinálják. Elég régóta alkalmazzuk őt, a teofilint a 30-es években kezdték el alkalmazni. Alkalmazott, nem tudjuk, hogy miért. Tehát azt tudjuk, hogy miért bronhidratáló, de azt nem tudjuk, hogy miért bronhidratáló. Több teória is van. Az egyik az az, hogy a metrixantinok gátolják a tisztelő észterelznek a működését. A PDE. Ezt legáltaljuk. Ezáltal a CLNP szint megemelkedik, és onnantól fogva minden ugyanaz, mint a B2 agonistáknál volt. Tehát a CLNP gátolni fogja a miazin könnyelenszkináznak az aktivitását. Ez tök jó, ezzel nem csak az a megfigyelés szól, hogy a teofilén foszforiesztenáz gátló hatása, az sokkal nagyobb dózisok esetén következik le, mint ami ahhoz kell, hogy használban jó legyen. Tehát ez önmagában biztos nem elég, mert a foszforiesztenáz gátló hatás, az csak nagyobb dózisok esetén következik le. Egy másik lehetőség, az az adenozinreceptoroknak a gátlása. Adenozinreceptor gátlás, ami tulajdonképpen szintén bronhidratációhoz fog vezetni, ez is biztosan így van, csak ezzel meg azt mondom, hogy az enprofilin, az előző szintetikus vegyület, a legújabb, amit mutattam, az nem rendelkezik adenozingátló hatással, és mégis jobb, mint a teofilin. Tehát igazából nem világos pontosan, mi miatt fognak ők bronhostelegítő hatást kifejteni. De azt tudja, hogy ezt kifejtik. Szintén biztos, hogy a gyulladás csökkentő hatás is megjelenik, és ez itt már fontosabb, mint a B2 agonistáknál. Tehát a B2 agonistáknál a gyulladás csökkentő hatás az minimális volt. A gyors tolerancia miatt, tehát a deszenzitizáció miatt. A metrixantinok már egy jelentősebb gyulladás csökkentő hatással rendelkeznek. Itt sem teljesen világos, hogy ezt mi okozza. Foszforiesztenáz gátlás, adenozin gátlás, vagy HDAC, ez a hisztandealcetilázok működésének a fokozódása, ez mind hozzájárulhat. Az legalább biztos, már legalább biztosnak tűnik, hogy a foszforiesztenáz gátlásban a 4-es az, ami nekünk kell. Tehát a 4-es foszforiesztenáz enzimet kell legátolni, majd a legokorosabban fogok mutatni egy újabb foszforiesztenáz 4 gátló speciális vegyületeket, amikkel most próbálkoznak, mert ezeknek a bevezetésében. Jó, de az biztos, hogy a gyulladásos mediátorok felszabadulás is gátol, itt a gyulladásos folyamatokban is jók ezek a vegyületek, tehát gátolják a gyulladás, és a harmadik, hogy nekik is van szekretomotorikus hatásuk. Tehát a teofilin, illetve a metrixantinok szintén képesek a csillószöröknek a mozgását serkenteni. Jó, tehát ez a három összevalódik itt igazából, gyakorlatilag ugyanaz, mint amit a B2 agonistáknál láttunk. Csak ott a gyulladás csökkentés a zárójelről volt téve. Ennyi a különbség. Na most a metrixantinokról itt már csak maximum a kábítószervezés kapcsán lesz a később a kofeinnél. Tényleg meghelyt is az a dependencia kapacitással rendelkezik, ezt én is látom a munkatársaimon, akár sajnos ilyenként magam is. De én csak azt akarom mondani, hogy a metrixantinokkal később itt már nem nagyon fogok találkozni, legfeljebb annyi a szívedékenység elég érintőlegesen. Úgyhogy most érdemes még átnézni, hogy milyen egyéb hatásokkal rendelkeznek a metrixantinok. Jó, tehát ez az alsó pár sor, ez itt csak azt mutatja, hogy milyen egyéb hatások várhatóak, hogyha a metrixantinokat akár teofilint, akár koffeint alkalmazunk. Ugye a pszichostimuláns hatás, tehát a központi idegrendszer aktivitásának a serkentése, ez egyértelmű, hogy összeszedi neki kávét, vagy legalábbis a nagy többség. A három metrixantinból a koffeinnek a legerősebb az ilyen jelenlegi hatása, mert ő a legépofilon. Tehát igazából úgy fogja leginkább ezt a központi idegrendszeri serkentő hatást kifejteni. A kardiovaszkuláris hatások azok szintén azt hiszem elég egyértelműek, ha valaki kávét iszik, enyhe tachikardia fog bekövetkeznek, enyhe vérnyomás emelkedés. Kicsit azért komplexebb a helyzet, mert első körben adenozinreceptor gátlás játszik ebben szerepet, később pedig a CLNP szintnek a gátlása, a emelése, tehát a foszforiesztenáz gátlásunk keresztül. Úgyhogy a későbbiekben nagyobb dózisok esetén már vérnyomás csökkenés is előfordulhat. Ez az immunodilatáltal, amit fel van tüntetve, az azt mutatja, hogy pozitív blokkolódással rendelkeznek a vegyületek, hiszen a szívizomsértőkön a CLNP szintet megemelik. De az a dilatáló hatással, mert a periférián pedig az elején, hogy a CLNP szint emelkedése az értelmű hatás lesz. Jó, tehát irodalmilag akkor vegyületek, szívelégtelenség kapcsán még majd előfordulnak a következő fél évben. A diuretikus hatás szintén van, ez nem jelentős. Tehát a teofilint nem olyan abazó diuretikumként. És a gasztrointesztinális szekrétcím fokozása, ez szintén jelentős, vagy ez szintén jellemző a betegszantinokra, de kimutatták, hogy a koffeinmentes kávé is megcsinálja ezt. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak a koffeinnek van például a kávéban ilyen jellegű hatása, hanem egyéb komponensek is szerepet tetszenek még ebben. Azt említettem, hogy a teofilint a 30-as években kezdték el adni. Tehát egy meglehetősen régi vegyületről van szó. Mostanára azonban sajnos, tehát nem sajnos, legalábbis az ő szempontjából sajnos, eléggé kiszorult a gyakorlatból. Ugyanis a fő probléma vele az az, hogy a kinetikája az meglehetősen problematikus. Nagyon húzások esetén elpenyúlva döntő kinetikába, és ez ugye azt jelenti, hogy kumulálódni képes a szervezetben. Tehát a nagyobb húzások nem tudnak gyorsabban kiürülni, úgyhogy szépen, exponenciálisan megúvik az ötletek koncentrációja. Ami önmagában még nem lenne tragédia. A gond az az, hogy a terápiás szélessége a teofilinnek nagyon szűk. Tehát a teofilin 5 és 20 mg per liter között képes ezt a rendes klomadilatáról hatást kifejteni, de fölött már az aritmiák meg a központot egyszerű tünetek jelentkeznek. Úgyhogy nekünk ezt a zöld plazma koncentrációt lesz a sárgatban belőle. Viszont nulladrendű kinetikás vegyületnél ez nem olyan egyszerű. Különösen nem, hogyha a beteg a citokrompénzimekre ható egyéb gyógyszereket is szed, mert a teofilint a citokrompénzimek metabolizálják. Úgyhogy az enzim-induktor, meg az enzim-gátló ugyanúgy az összes gyakorlatilag mind befolyásolja a teofilinnek a metabolizmusát, és ezáltal ugye bezavarhatnak. Úgyhogy a teofilin sajnos elég nehéz úgy belülni, hogy a betegnek ne legyenek mellékhatásai, tehát az aritmiák meg a görcsök ne jelentkezzenek. Úgyhogy emiatt igazából a teofilint most már csak azért adják kávén, mert olcsó. Mikor adják? Az egyik az a rohamnak megelőzésére, tehát profilaktikusan. Ilyenkor retard, tehát ilyen hosszú hatású és ilyen lassan felszívódó tablettek formájában. Ugyanis ilyenkor ezeket a kiugró plazma emelkedéseket le lehet viszonylagosan folytani. Tehát, hogyha ugye egy gyógyszer vagy tablettából lassan szabadul fel a 60-nak, akkor nem fog olyan nagy plazma koncentrációkat elérni. Ez az egyik indikáció a teofilinnek, a másik pedig az előbb említettben mutatott intravénás megfelelő forma. Tehát az aminofilin, amit akut rohamban be lehet adni, hogyha szükség van rá. De gyakorlatilag ezeket az eseteket leszámítva, tehát a teofilin most már mindenképpen másodrendű szer, az aztán a kezelésében. Az antikolinerg szer. Az antikolinerg szerek a harmadik kis csapat itt a bromhadilateró vegyületeken belül, tulajdonképpen az utolsó csoport a bromhadilateróknak. Az atropint is elég régóta alkalmazzák, Indiában már a 17. században füstölték a csattanómaszlagnak a leveleit, tehát ugye ennek adatul a szamóniumnak. És hát aztán később is elég sokszor alkalmazták, hogy mi a gond az atropinnal? Az atropin ugye egy terciér, vagy terciér nitrogén vegyület, tehát egy nagyon jó penetrációs képességgel rendelkezik. Úgyhogy ha valaki atropin kihalál, ott bizony elég takolják lesznek a szisztémás, paraszimpatikus mellékhatások is. Úgyhogy az atropin kezdeti gyakori alkalmazása jelentősen visszaszorult, és tulajdonképpen most már az antikolinerg szerekben nem is az atropint alkalmazzák, hanem az újabban szintetizált partnerelő vegyületeket, amik majd ott maradnak többé kevésbé a bronhiális rendszerben. Mit csinálnak az antikolinerg vegyületek? Ez ugye egyszerű, hát remélem, hogy egyszerű, mert ugye tényleg egy jövőjétlen számokérés lesz, hogy az M3-as receptorokat gátolják a bronhiális sinyalizmokon. És ezáltal ugye ezek az M3-as receptorok a fosfolipászcén keresztül a sárcén szintes emelik, ezt fogja meggátolni az antikolinerg vegyület. Tehát sima izom relaxáló, az M3-as receptorok gátláson keresztül. Most emellett a második hatás az a szekréciós tevékenységnek a csökkentése. Tehát ugye a bronhiális mirigyek is, mint minden egyéb mirigy, M3-as receptorokat tartalmaznak. A paraszimpatikus aktiváció a szekréciós tevékenységet fokozza, ez így gátolni fogja. Tehát nem csak sima izom relaxáció, hanem a szekréciós folyamatokat a csökkenése is a szerepet játszik az antikolinerg vegyületek hatásában. De mint mondtam, tehát nem az atropint adjuk. Mindenféle egyéb probléma. Obstipáció, vizeletrevenció, kubinatágulat, tahikardia előfordulhat. Olyan vegyületet adunk, ami nem vegyel minden fölé, inhaláció fölöttünk. Létrehozták tehát a quaternár származékokat, ilyen az iplatrópium, az oxitrópium és a tiotrópium. Ebből az első kettő, ezek rövidebb hatásúak. Tehát az ő hatás tartalmuk nagyjából a rövid hatású béteket agonisták, hatásával megegyező is az a kb. És a tiotrópium, ez a hosszú hatású vegyület. Ez az, ami egy napos hatáskorokban rendelkezik, és naponta egyszer lehet őt alkalmazni. Az első kettő nem szelektív, tehát ők mindegyik muszkanérezettől képesek gátolni. A tiotrópium ő M3-as szelektívnek tekinthető, bár az M1-et is még elég jól gátolja. Igazából az M2 az a kilóves torkol, tehát az tudjuk, hogy nem az, hogy nem kötődik, mert kötődik hozzá, csak gyorsan diszociál. Jó, tehát igazából a tiotrópium az egy többé-kevésbé M3-as szelektív vegyületnek tekinthető. Mivel inhalációs szerek és mivel kvaternál vegyületek, ezért a szisztémás mennyekhatások azok elenyészőek. Tehát az iplatrópium és társai maximum lokális problémákat okoznak, a leggyakoribb az ugye szárszárasság. Tehát ugye a szekréciós tevékenység csökkentése következtében ezek a vegyületek szárszárasságot okozhatnak. Ennyi probléma, még hogyha le is nyeri a beteg, nem nagyon fog jelentkezni, mert ugye a gasztrointestinális rendszerben vannak, hát maximum megostipációk fordulhat elő. Mikor adjuk őket? Ők is ugye rohamó oldószerek. Tehát úgy, mint a pétekektől agonisták, a rövid hatású pétekektől agonisták, az antikolinerg vegyületeket is rohamó oldásra adjuk. És látszik a másik indikáció is, a COPD, és ez be van itt oldalra, ugyanis hogy felkövét, vagy hogy hívják ezt. Mert ez a fontosabbik. Tehát az antikolinerg vegyületek sokkal jelentősebb hatást fejtenek ki COPD-vel, sokkal jobb hatások, mint használban. Tehát igazából használban a pétekektől agonisták a preferáltak. COPD-ben pedig az antikolinerg vegyületek. Na, ez az első csapat. Most jön a második csapat, a gyulladáscsökkentő. Általánosságban még így a legelején. Ezek a vegyületek nem alkalmasak a rohamoldásra. Tehát a gyulladáscsökkentő fő indikációja, ezt meg korábban is említettem, az a megelőzés. Roham megelőzés, tehát a rohamoknak a megelőzésére igazából a betegnek a tartós kezelésére lehet őket alkalmazni, hiszen a hatásuk, a gyulladáscsökkentő hatás az általában lassabb rohamoló ki. Most a gyulladáscsökkentő közül a legfontosabbak a glukokortikoidok. Tehát amíg a prohanilatáló vegyületeknél a B2 abban is megvoltak a legfontosabbak. Itt a gyulladáscsökkentőknél a glukokortikoidok lesznek azon. És a glukokortikoidokról lesz egy külön témakör, majd egy külön előadás, külön gyakorlat. Nagyon fontos vegyületekről van szó, rengeteg indikációval. Úgyhogy most túl sokat nem is akarok beszélni, inkább az asztmás vonatkozásokat fogom megmutatni. Pár dolgot azért mindenképpen érdemes. Ugye nyilván, amit már tanultak is, de a kortizol, ugye itt a fő természetes glukokortikoid, a mellékesek kéregben műtött, mert ugye a kortizol csak az a gond, hogy mind glukokortikoid, mind mineralokortikoid hatásokkal rendelkezik, úgyhogy létrehoztak belőle egyéb szintetikus származékokat, próbálták elválasztani ezt a két hatást egymástól. Tehát a futó kortizol gyakorlatilag mineralokortikoidnak tekinthető, ez a többi szintetikus származék, szintetikus szteroid, de többi kevésbé glukokortikoid szelektívnek. Értelemszerűen tehát nem a kortizol fogjuk alkalmazni használásban. És csak egészen röviden, hogy hogyan hatnak. Tehát itt a fű hatás, a komponensek mutatom a következő elemben. A fű hatás az egy genomiális hatás. Tehát a szteroidok plazmafehérjékhez kötődve szépen megközelítik a célsejteket. Ha a kortizolról van szó, akkor ez a kortikoszteroid kötő globulin, ha pedig a szintetikus szteroidokról, akkor ez az albumin. Tehát a plazmafehérjékhez hozzákötődve megközelítik a célsejteket, majd aztán bejöknek a citoplazmába, ahol találkoznak az ő kis receptorukkal, a receptornak a transformációja megváltozik, dimerizálódik, majd szépen bemegy a sejtmagba, és aztán hozzákötődik, hogy első található glukokortikoid receptor responszív elementekhez tulajdonképpen, és ezáltal a géntranszkripciót fogom módosítani. Nem tudom, hogy elnevezték itt az animációt, szerintem tök jó, kell, hogy kb. Fél óráig tart egyet megcsinálni, 20-30 másodperc sincs, amíg az egész lezajlik, tehát megéri. Na mindegy, de alapvetően tehát ez a hatása ezeknek a vegyületeknek a fő hatásáját, a transzkripciónak a befolyásolása. Azonban újabban nem csak a glukokortikoidoknak, hanem egyik hormonoknál és ösztrogénáknál, androgénáknál, mindegyiknél leírtak sejt membránreceptorokon lévő hatás is. Tehát úgy tűnik, hogy ezek képesek gépprotein kapcsolt receptoroknak, vagy ioncsatornáknak a működését is befolyásolnak. Tehát ez ugyan a klasszikus hatás, a genomiális hatás, de emellett a glukokortikoidok egyéb nem genomiális hatásokkal is rendelkeznek. És mit csinálnak? Az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb, gyulladáscsökkentő és immunszupresszív gyógyszercsoportról van szó. Tényleg rengeteg mindennel alkalmazzák őket, egy csomó indikációjuk van. És én most nem is akarok belemenni nagyon részletekbe, gyakorlatilag a gyulladásos folyamatoknak minden komponensét eltűnnek. A sejteknek a migrációját, a citokinek felszabadulását, prostaglandinok leukotrienek és egyéb gyulladásos megjelzőknek a termelődését, és a többi, és a többi. Tehát számos pontja van ennek, ez tényleg meg később részleteiben is fontos lesz, amikor a drogokartikolatokat tanulják. Emellett, tehát a gyulladás csökkentő hatás mellett csökkentik a hiperreaktivitást is, tehát a bronchoknak a hiperreaktivitás is mérséklődik, és ami még nagyon fontos, és ennek a kezelő szempontjából ezt a jelentősége, illetve a stratégia, a betegek gyógyszerelésének a stratégiai szempontjából, hogy a szteroidok, a beta 2 receptoroknak az expressziója, tehát a beta 2 receptor számot megnövelik. Tehát ezt fogja azt magyarázni, hogy miért kell nekünk olyan sokszor, vagy hát gyakorlatilag majdnem mindig szteroidot beta 2 agonistával kombinálni. Tehát itt egy szinergista hatás lesz a két csoport között. A problémák. Nagyon jó gyulladás csökkentő. Nagyon jó használat lesznek. Mi a probléma a drogokartikoidokkal? Miért kell mindenki a szteroidoktól? Azért, mert rengeteg mellékhatások vannak. És most ezt megint nem akarom felsorolni. De a vércukorszintnek az emelkedése, a fertőzések, az oszteoporózis, a központi idegrendszeri alapképek, a Cushing-szindróma, és a többi, ezek mind problémát jelentenek. És ennek következtében számos kontraindikáció is van. Tényleg mondjuk egy glaukómás, vagy mondjuk egy tekintős betegnek ne nagyon előadassuk a szteroidot. Persze vannak olyan esetek, amikor ez muszáj, ezek relatív kontraindikációnak számítanak. Ez tehát a probléma. Igen ám, csak hogy ezt említettem korábban, ugye a plaszmában az inhalációs készítményeket részesítjük előnyben. Hogyha kitalálták, hogy akkor persze ne adjunk drogokartikoidokat szisztémásan, adjuk inhalálva. Ha inhalálva adjuk, különösen kis dózisban, akkor ezeknek a mellékhatásoknak csak kis része fog jelentkezni. A legjelentősebb az itt is a lokális mellékhatás lesz. Tehát leginkább az orofaringális mellékhatás, meg a rekedség. Tehát ezek a legfontosabb mellékhatásai az inhaláció szteroidoknak. Jó, tehát hogyha inhaláljuk őket, akkor nem fognak ennyi minden problémát okozni, majd az közel sem annyira veszélyes, hogy mindenhol ezt az ember elsőre gondolnák. Oszteoporózis, ennyi növekedési retardáció, tehát növekedés csökkenés. Szintén előfordulhat, de ez minimális. Tehát például a növekedésnek a lassulása, a növekedésnek a gátlása. Megfigyelték, hogy a kezelés első évében kb. 1 centi változás van a kontrollcsoporthoz képest, és utána már ennyi se. Mármint az, hogy később a kezelés később egy éveiben már nem változik a növekedésnek a mértéke. Magyarul a valaki nem 160-70, csak 179 vagyunk, tehát ez nem akkor a tragédia. Tehát igazából ezek közül a mellékhatások közül a legfontosabb az a lokális mellékhatás. Lokálisan a szájüregben a fertőzések, illetve a rekedtségnek a kialakulása. És ez a négy betűleg az értékű, szteroidot is mutattam, tényleg meg kell elég sokat fogni megtanulni, de ez a négy az, amelyeket inhalációs szerekként alkalmazom. Tehát ugye a beklometazon, a budazonot, a flutikazonot, a ciklazonit, ezek azok a betűletek, amelyeket mindegyiket aeroszol formájában a betegek inhalálnak, különböző dózisokban, erre majd megint csak tényleg, hogy tényleg vannak újabb csalászó. Különböző dózisokban inhalálják, és ezáltal főleg a kis dózisoknál viszonylag kevés mellékhatást okoznak. A ciklazonid egy program. Tehát a ciklazonid esetében azért fejlesztették ő a legjobb, hogy ő észrekötéssel bír, és a bronchiális sejtekben gyakorlatilag az észterázok hatására fog belőle kialakulni az aktív hatóanyag. Tehát a ciklazonidnak az a elvileg az előnye, hogy ő mint prodrel, a szájüvegben még nem okoz problémát. Aztán eljut a bronchosokban, ott a kiválói gyulladáscsökkentő hatású, de ott meg már nem nagyon okoz mellékhatást. Ez tök jól hangzik, a probléma csak az, hogy ezt egy kevesebb mellékhatást okozza, ezt igazából nem tudták a kettőzőt bizonyítani. Tehát prodrel, meg minden, de igazából ő is megcsinálja azokat a mellékhatásokat, hogyha nagyobb dózisban alkalmazzák, mint a többi inhalációs drogokartikoid. Milyen hátrányi lehetnek még a drogokartikoid kezelésnek, vagy mik az ő problémájuk? Az egyik alapvető probléma az az, hogy amit azt említettem, itt azért a fő hatás, az a géntranszkripciónak a befolyásolása. Tehát a drogokartikoidok genomiális hatással bírnak, akut hatással nem nagyon érdemes számolni. Tehát ha valakinek súlyos hasznás valahol van, akkor a drogokartikoidok nem képesek arra, hogy percben belül ezt a rohamot feloldják. Itt egy tartósabb hatás lesz, viszont ugye lassabban is alakul ki, úgyhogy profilaktikusan kerülnek ők főleg felhasználásra, ez az egyik dolog. A másik, hogy a drogokartikoidoknak a dózishatás görbéhez lapos. Itt jelent ez. Ez azt jelenti, hogy ha elkezdjük kis dózisban adni, és ezzel kialakul egy bizonyos bronchostágító hatás, illetve a mellékhatása. De a bronchostágulat még nem elég, és ezért megkötelezzük a szteroidnak a dózisát, a akkor ezzel a mellékhatások is kb. Megjobbázunk, de a hatás nem. Tehát a hatás tekintve, nagyobb dózisok esetén nem fog olyan mértékű valóságító, illetve tudás csökkentő hatás jelentkező, mint azt elvárnánk, és a mellékhatások viszont jelentkezni fognak. Ezért ez majd az, hogy a szteroid utázása helyett inkább egyéb alternatíveket keressünk. Jó, tehát ez a viszonylag lapos dózisítás körben, ez azt jelenti, hogy nagyobb szteroid dózisok nem fejtenek már ki annyival erősebb gyógyulásra hatást, viszont mellékhatásokat még igen. Egyes betegek esetében a szteroidok nem hatnak annyira. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Az egyik teória az, hogy a hisztongyalacetilázok, tehát ezek, amik már a teoprénnél is felmerültek a gyógyulás csökkentő hatást tekintve, a hisztongyalacetilázoknak a működése módosulna, tehát legalábbis csökkenne. Lehet, hogy ez okozza a szteroidrezisztenciát. Nem tudjuk. Egyes esetekben, amik az égyre szerencsére, egyes esetekben nem működnek. Mikor adjuk őket? Mert megint csak a következő előadás fogom egy klinikai farmakológiára szólni, de gyakorlatilag mindig. Tehát az inhalációs szteroidok az aszma kezelésének jelentik az a bázisterápiát, igazából majdnem minden esetben szükség lesz inhalációs készítményeknek, az inhalációs szteroidoknak az alkalmazására. És lesz még egy indikáció, ami kicsit fura, ugyanis súlyos akutatásonakban, szisztémásan, tehát mondjuk intravénásan, szintén adnak szteroidot. Holott az előbb azt mondtam, hogy a hatása lassabban alakul ki, órák minimum, de inkább még több időre van szükség, hogy a hatás kialakuljon. Nem világos, hogy miért, de valamennyi rostágító hatása van a szteroidoknak is. Elképzelhető, hogy akár nem genomiális hatások jelentenek szerepet, elképzelhető vazokonstrikció vagy egyéb dolgok állnak a háttérben, de minden esetre akut rohamok esetén szisztémás szteroidokat szoktunk adni. Nem még ezt elkezdem, de akkor 10 korban kezdjük az első előadást, úgyhogy most még pár szót itt van. Nem, ez a csoport, ez a következő előadás sem marad, jó? Most tartom csak meg 5 perc szünetet, és akkor nem fogjuk. Köszönöm.